Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok. Százezres tömeg előtt mondta el 16. Benedek pápa utolsó nyilvános úrangyala imádságát a Vatikánban. A kommunizmus áldozatainak holnapi emléknapja előtt országszerte elkezdődtek a megemlékezések. Brutálisan bántalmazta, majd összevart a felesége száját egy férfi Budapesten, aztán mentőt hívott. Már csak 4 hely kiadó a fináléba, ma újabb középdöntővel folytatódik a Dal 2013. Több százezres tömeg hallgatta 16. Benedek pápa utolsó nyilvános úrangyala imádságát a vatikáni Szentpéter téren. A jövő héten leköszönő katolikus egyházfő köszönetet mondott a hívők szeretetéért, és azt mondta, hogy folytatni fogja az egyház szolgálatát, életét az imának és a meditációnak fogja szentelni.
Még a szokásosnál is nagyobb tömeg hömpölygött délelőtt az olasz fővárosban, a Szentpéter tér irányába. A világ minden tájáról érkeztek hívők, hogy meghallgathassák 16. Benedek utolsó nyilvánosan elmondott úrangyala imádságát. Egy csodálatos egyszeri élményről van szó, aminek részese lehetek. Teljesen véletlen, hogy éppen most vagyok Rómában, és nagyon örülök, hogy még láthatom a pápát, mondta ez a német turista. A 200 000-esre becsült tömeg teljesen megtöltötte a Szentpéter teret és környékét, ahol már napok óta rendkívüli biztonsági intézkedések vannak érvényben. Nem búcsúzni jöttünk, inkább köszönetet mondani mindenért, amit élete során és az elmúlt években pápaként értünk tett, mondta egy olasz hívő. 16. Benedek, mint az elmúlt 8 évben minden vasárnap lakosztályának a térre néző ablakából szólt az emberekhez. Az Úr arra szólított, hogy megmásszam a hegyet, és még inkább az imának és a meditációnak szenteljem magam. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elhagyom az egyházat, továbbra is szolgálni fogom koromnak és erőmnek megfelelően, mondta. A katolikus egyházfő 2 hete jelentette be, hogy február 28-án lemond, mivel időskora miatt már nem elég erős a tisztség betöltéséhez. Utoljára 600 éve döntött így pápa. Az évszázados szabályok szerint 16. Benedek utódjáról a pápa választó testület a konklávé dönt, minden bizonnyal még húsvétig.
Korunk nagy teológusának nevezte 16. Benedek pápát Erdő Péter, esztergom budapesti érsek, a Szent István Bazilikában celebrált Szent Misén. A pápa 8 évnyi szolgálatáért mondott hálájában emlékeztetett rá. 16. Benedek pápasága alatt is figyelemmel kísérte Magyarország és a magyarországi katolikus egyház életét, és soha nem feledkezett meg a határon túli magyarság hitéségéről. Ő avatta boldoggá a mártír halált halt Salkaházi Sára nővért, közel 100 magyarországi zsidó megmentőjét, ahogyan elődjét II. János Pál pápát is. Erdő Péter 16. Benedek lemondását a hívő ember szembenézésének nevezte az időskorral és a romló egészséggel. Bűnben született a szocialista rendszer, mondta Áder János köztársasági elnök a kommunizmus áldozatainak emléknapja előtt, miután az államfői hivatal levéltárából előkerült az 1947-es miniszterelnök váltás egyik dokumentuma. Az államfő úgy fogalmazott, a kommunista párt zsarolással, kényszerítéssel ragadta magához a hatalmat, miközben saját alkotmányos szabályaira sem volt tekintettel.
Különös dokumentumok bukkantak elő.
A köztársasági elnök maga mutatta be azt a levelet, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a Dinnyi és Lajos vezette kormány illegitim volt megalakulása pillanatában. A dokumentum Nagy Ferenc lemondó levele.
Felejthetetlen benyomásokkal jöttünk vissza Moszkvából.
Nagy Ferenc kisgazda színekben lett miniszterelnök 1946-ban. Hivatali ideje alatt vezették be a forintot fizetőeszközként, miután a pengő annyira elértéktelenedett, hogy az utcára dobálták az emberek. Nagy nem volt a szovjet vezetés kegyeltje, mert nem támogatta a kommunisták vezette baloldali blokk előrenyomulását, helyette polgári demokratikus konszolidációra törekedett. Rákosiék először egyezkedni akartak vele, követelték, hogy menessze földművelésügyi miniszterét Kovács Bélát, aki éles hangvételű cikkekben kritizálta a kommunista rendszert.
A leghatározottabban elutasítottam, még azt a gondolatot is, hogy Kovács Béla szabadságot vegyen, nem is beszélve lemondásáról.
Ezután koncepciós nyomozást indítottak ellene, svájci szabadságából pedig, bár szeretett volna, már nem térhetett haza. Rákosiék Magyarországon maradt fiával zsarolták.
Maffia filmekben illő jelenetre kerül sor a svájci határon, ahol az egyik oldalról megjelenik az autó, benne a gyermekkel, a másik oldalról megjelenik Nagy Ferenc autója, és végül a legendárium szerint legalábbis ezt a lemondó nyilatkozatot egy autó sárvédőjén teszi meg.
A lemondó nyilatkozatot eddig elveszettnek hitték, most találták meg a Sándor Palota levéltárában. A dokumentumon szereplő dátum 1947. június 1-e, Budapesten azonban már egy nappal korábban, május 31-én megalakult a Dinnyés kormány, amely elindította Magyarországon az államosítást, és elfogadta azt a három éves újjáépítési tervet, amelyre Nagy nemet mondott.
A szocialista rendszer, a szocializmus rendszere bűnben fogant. Bűnben fogant két értelemben, kettős értelemben is. Közjogi értelemben is, és erkölcsi értelemben is.
Áder János azt mondta, a most előkerült dokumentum is bizonyítja, a kommunista párt annyira hataloméhes volt, hogy Rákosiék a saját alkotmányos szabályaikra sem voltak tekintettel.
A Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint Bajnai Gordon programja Európa legmagasabb 48%-os személyi jövedelemadó kulcsát vezetné be Magyarországon. Rogán Antal felhívta a figyelmet arra is, hogy a Bajnai Gordon által javasolt adórendszer csaknem 2 millió embernek jelentene adóemelést. Ez pedig rossz lenne a családoknak és jövedelmük eltitkolására ösztönözni az embereket.
A Bajnai Gordon programját komolyan vesszük, és a 2009-es adórendszerhez visszatérünk, akkor Magyarországon a legmagasabb adókulcs kerülne bevezetésre, 48%-kal egész Európában, másik oldalról pedig közel 2 millió ember rosszabbul járna, mint manapság.
Az Együtt 2014 közölte, gazdaságpolitikájukban egyetlen szóval sem szerepel 48%-os SZIA kulcs, és ilyen ki sem számolható belőle. Közleményükben azt írják, hogy a magyar családok saját bőrükön érzik, hogy a rezsicsökkentést mínuszba fordítja a romló forint, a sárga csekkadó, a telefonadó, illetve a zsugorodó gazdaság miatt növekvő országos kilátástalanság. A Fidesz kommunikációs igazgatója Kocsis Máté válaszközleményében azt írja, a magyar családok 2009-ben már megtanulták, hogy Bajnai Gordon programja megszorításokat, a gyerekek után járó támogatások megszűnését és adóemelést jelent. Bajnai Gordon hazug ígéreteit csúnyán cáfolják, a kormányzása idején bevezetett adóemelések jelentette ki Kocsis Máté. Az MSZP szerint Orbán Viktor kormányfő súlyosan félrevezeti az országot, amikor jó teljesítményekről, növekedő gazdaságról beszél. Józsa István, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese azt mondta, a kormány felélte az ország tartalékait és recesszió van. A szocialista politikus úgy fogalmazott, a miniszterelnök Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterrel együtt Meseországba érkezett, de ki kell nyitni a szemeket, mert a mai Magyarország nem tündérmese.
Rosszabbul élünk, mint a kormányváltáskor. Amikor azt mondja, hogy Magyarország jobban teljesít, ez egyedül egy dologra igaz, több adót fizetnek az emberek, több adót fizetnek a cégek. Orbán Viktor 13 plusz adót vetett ki, ebben valóban jobban teljesít az ország.
A kommunizmus áldozatainak holnapi emléknapja előtt már országszerte elkezdődtek a megemlékezések. A főváros mellett Debrecenben, Esztergomban, Füzesabonyban, Szegeden és Veszprémben is a kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek.
Füzesabonyban Wittner Mária leplezte le az áldozatok emlékművét. Az országgyűlési képviselő maga is üldözöttje volt a kommunista diktatúrának. Az 1956-os forradalomban vállalt tevékenységéért halálra ítélték. Az ítéletet később életfogytiglanra enyhítették, végül 1970-ben szabadult. Wittner Mária szerint az a legnagyobb baj, hogy az elkövetők még mindig aktív részesei a közéletnek.
Jelen pillanatban az Alkotmánybíróság a Vörös Csillagot, a Sarlókkalapácsot és a náci horogkeresztet is most már legalizálta. Hát elnézést kérek, akkor megkérdezem az Alkotmánybíróságot, hogy milyen rendszerváltásba vesznek részt.
Szegeden a Recski bányából származó szikladarabok mellett emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira. A köveken ma is jól látszanak a golyóütötte lyukak.
Ezekben a köveknél az jutott eszem, miközben bejöttek a ruszkik, és elvitték a családomat mindenestől, és bizony ott engem az oroszok puskacsőre állítottak.
Budapest harmadik kerületében, a Katinyi Mártírok parkjában Bús Balázs polgármester azt mondta, a rendszerváltozás óta kezdenek feledésbe merülni a kommunista diktatúra borzalmai.
Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete. Marx és Engels szelleme lengik körbe nem csak a magyar közéletet, hanem a legfelsőbb európai döntéshozó fórumokat is.
A Jobbik Debrecenben az 1956. október 23-i sortűz áldozatainak emléktábláját koszorúzta meg. Esztergomban Mindszenty József emléktáblájánál a honvédelmi miniszter azt mondta, az önkényuralmi jelképek használatát egész Európában be kellene tiltani.
Amíg nem válik mindenütt tiltottá ez a jelkép, amíg, ha csak képletesen is, de a kommunizmus Nürnbergét perét ugyanúgy nem rendezik meg, mindaddig nem tudjuk végleg lezárni, azt gondolom, ezt a korszakot.
A KDNP közleményben sürgette a kommunista diktatúra dokumentumainak elhelyezését a közlevéltárakban, hogy megőrizzék az utókornak a borzalmas tényt, a kommunizmus bűn volt a nemzet, az ember és a kereszténység ellen. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja hivatalosan február 25-én lesz. A terrorházánál hétfőn mécsest gyújtanak az áldozatok emlékére, és a múzeum ingyen várja a látogatókat.
A nyugdíjas korú orvosok negyede már eldöntötte, hogy mentességet kér a kötelező nyugdíjazás alól. Idén 6500 egészségügyi dolgozó tölti be a nyugdíjkorhatárt, közülük eddig több mint 1500-an szeretnének tovább dolgozni. Az egészségügyi tárcához ezidáig 2000 kérelem érkezett. Ezek negyedében nem az orvosok, hanem a kórházak kérik, hogy ne szüntessék meg a nyugdíjba vonulók álláshelyét.
Több mint 40 éve dolgozik radiológusként Lombai Béla Miskolcon, lassan egy évtizede nyugdíjasként. A röntgenorvosnak február 10-éig kellett döntenie arról, hogy nyugdíjba megy vagy tovább dolgozik, de akkor már csak fizetést kap, nyugdíjat nem. Ő folytatná a gyógyítást.
Nekem tulajdonképpen annyi feladatom van, hogy kénytelen vagyok tovább dolgozni addig, amíg valamilyen utánpótlás nem érkezik.
A Borsodabaú Zemplén megyei kórházban 410 orvos dolgozik, közülük már 44-en töltötték be a nyugdíjkorhatárt. Ők mind a mellett döntöttek, hogy tovább dolgoznának. Az intézetben több olyan osztály is van, ahol nincsenek fiatal orvosok, ezért nagy szükség van a nyugdíjas szakemberekre.
Itt nem arról van szó, hogy a nyugdíjas saját kedvére dolgozik, persze neki is jó, hanem arról, hogy szükség van a munkájára, hiszen egy generációt kell pótolni.
A közalkalmazottak kötelező nyugdíjazásáról tavaly döntött a kormány. Az egészségügyben idén 6500 dolgozót érint a rendelkezés, ők egyéni kérelem alapján dolgozhatnak csak tovább. Az egészségügyi államtitkár pénteken azt mondta, a dolgozók többsége folytatná a munkát, ezeknek az orvosoknak pedig nem lehet kevesebb a jövedelmük, mint korábban.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy igen, akinek a munkára szükség van, már pedig az egészségügyben tudjuk, hogy milyenek az ember erőforrás viszonyok, annak nem fog csökkenni a jövedelme, igen.
Szócska Miklós hozzátette, az egészségügyi dolgozók béremeléséről márciusban indulhatnak újra a tárgyalások. Akkor az államtitkárság a szakmai szervezetekkel közösen egyeztet arról, milyen ösztönző intézkedésekre van szükség az ágazatban. Az idei béremelést a jövedéki adók emeléséből finanszíroznák.
Ma az összes magyarországi katolikus templomban az egyház oktatási intézményeinek gyűjtöttek. Több mint 250 katolikus óvoda, iskola vagy kollégium működik Magyarországon. Ezekben több mint 100 000 gyermek és fiatal nevelkedik.
4 pingpongasztalt vásárolnánk, és ezzel segítenénk a túlzsúfolt tornatermünknek a kapacitását bővíteni.
Ebben a fővárosi katolikus iskolában szeptembertől már a diákok felének lesz naponta testnevelés órája. Ehhez kicsi lenne a tornaterem, ezért bővítenek. Emellett két másik termet is kialakítanának, ahol az egyetemi felvételire felkészítő kurzusokat tartanák.
Reményeink szerint legalább ezt a nagy termet szeretnénk szeptemberbe átadni, hogy a mindennapi testnevelésnek a fölmenő rendszerben történő bevezetését segítsük.
Ezen a vasárnapon az egyházi iskolák javára gyűjtünk
A katolikus iskolák, óvodák, kollégiumok megsegítésére hirdetett akciót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A magyarországi katolikus templomokban összegyűlt persejpénzből az a több mint 250 katolikus oktatási nevelési intézmény kap, amelyekben 105 ezer diák tanul, de fejlesztésre sokszor nem futja.
Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó sorban pedig, mint új hivatások bölcsőire.
A Magyar Katolikus Egyház egyre több közoktatási intézmény fenntartásáról gondoskodik, különös figyelmet fordítva a rászorulókra. Idén több mint 25 ezer hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek iskoláikban.
A Klub Rádió megmaradásáért tüntettek délután a Batthyány Örökmécsesnél a Hadd Szóljon Egyesület tagjai és szimpatizánsai. A felszólalók szerint a Klub Rádiót évek óta jogi és üzleti bizonytalanságban tartják, ezért egy 5 pontból álló petíciót is felolvastak, amelyben egyebek mellett ingyenes közösségi frekvenciát kérnek a rádió számára a médiatanácstól. Pikó András, az egyesület elnöke arra kérte a megjelenteket, hogy írják alá a petíciót. Arató András vezérigazgató szerint a Klub Rádió az elmúlt években a sajtószabadság szimbólumává vált. És most megrázó történet következik. Brutálisan megverte, majd összevart a felesége száját egy 27 éves férfi Budapesten. A férj maga hívta ki a mentőket a nőhöz. Azt állította, őt elrabolták, és amikor hazaért, így találta meg a feleségét. A nyomozók végül kiderítették, hogy ő maga bántalmazta élettársát.
Ezt a csaknem 5 cm-es cérnadarabot távolították el a nő szájából. A férfi orvosi tűvel és cérnával vart össze felesége ajkát, előtte viszont brutálisan megverte. A mentőket a férfi riasztotta, ők hívták ki a rendőrséget is, akiknek egy nehezen hihető történetet adott elő.
Ismeretlenek elrabolták, majd miután sikerült kiszabadulnia és hazaért, akkor találta ilyen állapotban a feleségét. Elszámoltatásakor azonban folyamatosan ellentmondásba keveredett önmagával, így vallomást tett a végén. A nyomozóknak a bejelentéstől számított 5 órán belül sikerült meggyanúsítaniuk a férfit.
Légkondi alatt lévő.
Ebben a lakásban élt a 27 éves férfi és a 45 éves nő. A közös képviselő szerint sok volt rájuk a panasz. A férfi korábban a ház tárolóját is feltörte. A lakás koszos, büdös volt, lakói pedig több mint 500 000 forinttal tartoznak.
Állandó közös költségelmaradás van, villanyuk ki van kapcsolva, bekapcsolják, visszakapcsolják nekik. Úgyhogy ez volt. De hát ledöbbentő attól függetlenül, mert amit itt láttunk, hogy jöttek, nem volt feltételező, hogy ilyet csinál ez a fiú.
A szomszédok szerint idegeneket is befogadtak a lakásukba, akikkel gyakoriak voltak a veszekedések, de a párról úgy tűnt, hogy jól kijönnek egymással.
Mikor kimentek, még a busz megállóba is csókolóztak.
Hát úgy tűnt,
hogy kifele jól vannak.
A nőt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházban. A rendőrség emberölés kísérletével gyanúsítja a férfit. Őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását is.
Éjszakánként, de gyakran fényes nappal is vaddisznók sétálnak Salgótarján belvárosában élelem után kutatva. Az állat általában fél az embertől, és csak akkor támad, ha a sarokba szorítják, vagy a malacait veszélyben érzi. A vadászok szerint a vaddisznó családok tavasszal visszatérnek az erdőkbe.
Itt van az a vaddisznócsapás, itt szoktak lejönni.
A sétáló vaddisznókat a környéken élők már többször megörökítették. Ezen a felvételen az állatok éppen lakóházak közelében egy erdős területen kutatnak élelem után.
Már egyáltalán nem meglepő, hogy vaddisznókat látunk erre. Sokszor szoktak itt lenni a kicsinyekkel együtt is, illetve ott a parkoló melletti területen hajnalban láttam már őket. Többször is.
A vaddisznók a város több lakótelepén is megjelentek már. A kisgyermekes családok félnek attól, hogy az állatok betegséget terjeszthetnek.
Annyira elszemtelenek, most a teljesen a bejárati ajtóig, föl tudják itt a környéket, föl tudják a játszóteret, és nagyon félünk attól, hogy valami fertőzést fognak behozni a lakótelepi gyerekekre.
Az állatorvos szerint nem kell félni a fertőzéstől.
Betegséget csak közvetlen érintkezéssel terjeszthetnek. Ezek közül talán a jelentősebb a veszettség, amely az utóbbi években elvégzett vizsgálatok szerint az országban nem fordult elő.
A vaddisznó fél az embertől, csak akkor merészkedik a közelébe, ha éhes.
A vad a tél végével teljesen feléri a zsírtartalékait, és ezáltal nagyobb távolságokra kényszerül kóborolni éremszerzés céljából. Van, aki szándékosan eteti őket a városokban, van, aki azáltal, hogy a kukák mellé helyezzi ki az ételmaradékokat. De nem kell tőlünk félni, hiszen a vad alapvetően fél az embertől.
A vadászkamara elnöke szerint a vaddisznó családok tavasszal a lakott területekről visszatérnek majd a környező erdőkbe.
Egy tonnányi nagy tömbökbe fagyasztott húst talált egy halász szombaton a Kolozsvártól 25 kilométerre fekvő Tarnica víztározónál. A katasztrófavédelem búvárok segítségével szedte össze a húsdarabokat. Az első vizsgálatok szerint a hús nem volt romlott. A tóból biztosítják Kolozsvár ivóvízellátását. Ezért az esetleges fertőzések miatt a hatóságok vízmintákat is vettek. A húsos zacskók a meg nem erősített feltételezések szerint lóhúst tartalmaznak, de semmilyen címke nem volt rajtuk. A laboratóriumi vizsgálat eredményeit kedre várják. 20 éve nem esett annyi hó a Sajó vízgyűjtőjén, mint idén. Tegnap reggel el is rendelték a folyó felső szakaszán az elsőfokú árvízvédelmi készültséget. A szakemberek szerint egyelőre nem kell attól tartani, hogy komolyabb árhullám alakuljon ki a folyón.
Ja, mam 2 metry 2.
3 méteres a hófal, ezt mutatja ez a fiatal lány. A Slován Paradicsomnak nevezett nemzeti park egyik éttermét vezeti. Azt mondja, minden reggel lapátolással kezd. Ezen a télen Mikuláskor esett le az első hó, és azóta szinte minden nap esik. Nem emlékszem rá, mikor volt utoljára ekkora telünk, meséli Manuela. Hiába lapátolnak minden nap, ezt a házat úgy körbefogta a hó, hogy csak egy fél méteres sávon tudták eltakarítani, úgy jönnek ki az utcára. Évek óta nem volt ekkora hó itt, attól félek, nagy baj lesz ebből, ha ez a hó megindul, óriási árvizet okozhat, mondja ez az idősebb férfi. Ezen az úton csak 60-nal lehet menni, de nem látszik a sebességkorlátozó tábla, mert eltakarja a hófal, legalább 5 méter itt a hó. Ilyen sebesen zuhog a Sajó a szlovákiai szakaszon. Az olvadás miatt már most megemelkedett a vízszint, de ez egyelőre nem okoz nagyobb árhullámot a folyó magyarországi szakaszán.
Itt a Sajónak a felső szakaszán.
A Sajón, a Zagyván és a Tarnán tegnap óta elsőfokú védelmi készültség van érvényben.
A Sajónak a szlovákiai vízgyűjtő területén pedig továbbra is havazás várható. Ott akár napi 10-25 cm hó is hullhat, tehát ez jelentősen növeli majd a hóvízkészletnek a nagyságát.
A Dunán és a Tiszán nem várnak jelentős áradást. A Duna vízgyűjtőjén ugyanaz átlagosnál nagyobb a vízkészlet, de még nem éri el a valahamért legmagasabb értékeket.
Legalább 28 néző megsérült egy amerikai autóversenyen. Az ovális pályán több versenyautó ütközött össze, miután az egyik autó defektet kapott. Az egyik kocsi darabjai átszakították a védőfalat, és a nézők közé zuhantak.
Baleset utáni pillanatok. Már végéhez közeledett a floridai futam, amikor az egyik kanyarban egy tucatnyi versenyautó rohant egymásba, mert egyikük defektet kapott. Egymás után pördültek meg, ütköztek egymásnak az autók, az egyiknek a darabjai átszakították a védőfalat és a nézők közé zuhantak. A balesetben legkevesebb 28 néző megsérült, többeket a helyszínen elláttak, de sok embert kórházba kellett vinni. A verseny csak az egyik előfutama volt a mai nagy díjnak, amit a baleset ellenére is megtartanak. Teljes mértékben eleget tettünk az ilyen esetekben szükséges biztonsági protokollnak. A sérülteket azonnal orvosi ellátásban részesítettük. Most pedig már a sérült pályaelemeket próbáljuk rendbehozni, hogy a verseny zavartalanul folytatódhasson, mondta a daytonai gyorsasági verseny igazgatója. A kigyulladt autó pilótájának nem esett komolyabb baja, egy másik versenyzőt azonban súlyos mellkasi sérülésekkel vittek kórházba.
Magyar idő szerint holnap hajnalban osztják ki az Oscar-díjakat Los Angelesben. Az Amerikai Filmakadémia idei elismeréseinek egy részét a filmes szaksajtó már nagy bizonyossággal tudni véli, de várhatóan idén is lesznek meglepetések. Az Egyesült Államokból Návai Anikó tudósít.
Itt a Kodak Színháznál egy felhő sincs az égen, 21 fokos meleg van, és fél Hollywoodot lezárták, tehát minden készen áll a pár óra múlva kezdődő 85. Oscar-díj kiosztásra. A díjra legesélyesebb filmet, az Argót, a magyar mozirajongók már ismerik. De mivel rendezőjét, Ben Géza Afflecket nem jelölték, a legnagyobb kérdőjel, hogy ki nyeri a rendezői Oscart. Nem kérdés viszont, hogy Daniel Day-Lewis-tól, aki Lincoln elnököt játssza az Azonos című filmben, nem lehet elvenni 3. Oscar díját. És abban is szinte biztosak lehetünk, hogy Anne Hathaway fog nyerni a Nyomorultak Fantinjáért. Jennifer Lawrence a napos oldalért, Jessica Chastain az Osama Bin Laden elfogásáról szóló Zero Dark Thirty-ért, a francia Emmanuel Riba a szerelemért esélyes a legjobb női színésznő Oscarjára. És kérdés, hogy Christoph Waltzot, Robert De Niro-t vagy Tommy Lee Jones szereti-e jobban a Filmakadémia tagsága. A válaszokkal holnap, pár perccel a díjkiosztás után jelentkezünk a ma reggelben.
Itthon már csak 4 hely kiadó a döntőbe. Ma újabb középdöntővel folytatódik a Dal 2013. Tegnap este Kállai Szanders András és Rácz Gergő dalát juttatta tovább a zsűri, a nézők pedig Keresztes Ildikónak és Cserpes Laurának szavaztak bizalmat. Az utolsó forduló jövő héten lesz, akkor derül ki, hogy idén ki képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon Malmöben.
Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, ez a dal első középdöntője, amit élőben
összesen 18 dal jutott be a középdöntő két végéjébe. Szombaton 9 produkcióval vette kezdetét a küzdelem. A zsűri most először külön fejhallgatókat is kapott, hiszen a stúdióban máshogy szólnak a dalok, mint a képernyők előtt.
A zsűri tagjainak ma este lehetőségük van arra, hogy a fejhallgatókon keresztül belehallgathassanak abba a változatba is, amit Önök hallanak otthon.
Kellett is a tisztán hallás, a verseny ugyanis egyre élesebb a dalok között. A pontozásnál ezt a zsűri tagok is szem előtt tartották.
Mostantól kizárólag arra a 3 perc összprodukcióra fogok koncentrálni, mert hogy Malmöben is egyszer 3 perce van annak az előadónak, hogy az álmodott nagy döntőbe oda jusson.
A legtöbb kritikát Cserpes Laura produkciója kapta az este.
Félre-félre intonálsz valóban, ami miatt igen, én is úgy gondolom, hogy nem kell téged kitenni annak, hogy szétszedjenek.
Rácz Gergő az egyik továbbjutó a mai estén.
A pontszámok alapján Rácz Gergő és Kállai Szanders András jutott a középdöntőbe. A közönség pedig Keresztes Ildikónak szavazott bizalmat.
Cserpes Laura!
De a nézők Cserpes Laura dalát is hallani akarják a döntőben. A dal középdöntője ma este folytatódik. A 9 versenydal mellett újabb meglepetés produkciók is lesznek. Judy a Prison Band-del lép színpadra, Takács Nikolász pedig a Magyar Rádió kórusával énekel zenei kíséret nélkül.
Most Magyarország jelentős zenei életének a képviselői vannak ebben a műsorban, és jó úgy részt venni ebben a műsorban, hogy én is itt lehetek és énekelhetek, és nem kell talán annyira izgulnom azon, hogy mennyi pontot kapok, csak eléneklem, és remélem, hogy tetszeni fog.
A dal második középdöntőjét az M1 és a Dunavörd is közvetíti. Az adást élőben lehet követni a www.dal2013.hu weboldalon, vagy a dal mobiltelefonos alkalmazásain is.
A műsor stúdiójában már ott van az este egyik házigazdája, Novodomszki Éva. Szervusz Éva, a fellépők már elég sokszor megosztották a zsűrit is és a közönséget is. Vajon ma este mire számíthatunk?
Jó estét kívánok, szervusz Anna! Én azt gondolom, hogy ez így van jól, hiszen más egy szakmai vélemény, és más a nézők véleménye, ami szívből jön, ami az ő fülüknek kedves. És pontosan ezért találták ki a dal produkció szervezői ezt a lehetőséget, hogy amellett, hogy a szakmai zsűri tovább juttat, ha a középdöntőt nézzük, akkor két-két produkciót a döntőbe. Emellett a nézőknek is lehetőségük van arra, hogy két-két produkciót ők juttassanak tovább, ami az ő szívüknek, az ő fülüknek a leginkább kedves. És a döntőben még nagyobb szerepük lesz, hiszen akkor tulajdonképpen pontosan a nézők lesznek azok, akik eldöntik, hogy melyik dal képviseli Magyarországot majd Malmöben az Eurovíziós Dalfesztiválon, hiszen abból a 4 dalból, amit a zsűri kiválaszt és bent tart, abból ők szavazhatják majd meg, hogy melyik legyen az, amelyik az igazi győztes lesz. Úgyhogy nagyon számítunk ma este is a nézőkre és a nézők szavazataira, úgyhogy tartsanak velünk. 8 óra 15 perckor kezdődik a második középdöntő. Ma este eldől, hogy kik kerülnek még, ki ez a 4 előadó, aki még bekerül a jövő heti döntőbe. Tartsanak velünk, szavazzanak!
Az izgalom fokozódik. Novodomszki Évának köszönjük szépen a jelentkezést. Most tehát sporthírek, aztán időjárás jelentés következik, utána pedig jöhet a dal. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!